Ami a béreket illeti, itt lényegében a kormánypártok és az ellenzéki pártoknak a véleménye elvi szinten időközben megegyező. Van egy háborús inflációnk is, és a bérek eleve nyomottak voltak, tehát elkerülhetetlen, hogy egy jelentős, több lépcsős bérfejlesztés történjen. Két kérdés van, hogy milyen forrásból. Itt nyilvánvalóan az, aki éppen költségvetést menedzsel, a kormánypártok óvatosabbak, és ugye pénzekre várnak. Az ellenzéknek ugye semmi sem drága ilyen értelemben, ők meg azonnali tűzoltásra szólítanak föl, nyilván nem ők ülnek most a költségvetésnél. Ezek taktikai jellegű viták, valójában itt a béremelés mértéke és ütemezése az, ami technikai jellegű egyeztetés, tehát itt nagy konfliktus nincs, ez egyébként a kormányzat már többször világossá tette. Minden másban azonban jelentős koncepcionális különbségek láthatók, ezek a következők. Tehát minden munkahelyen, ahol jelentősebb béremelés történik, ott felvetődik a teljesítmény kérdése. Tehát, hogy cserébe mit adnak a munkavállalók. És itt azért a magyar közoktatás egy része az kétségtelenül alul teljesít a méréseink szerint. Ezért felvetődik a pedagógusok értékelésének, teljesítményértékelésének a kérdése. Aki valaha dolgozott vállalatnál, tehát nagyobb szervezetben, azok számára ez egy teljesen természetes téma. Ott ma már minden vállalatnál van teljesítményértékelési rendszer.
De az a teljesítményértékelés, amit most tervez a kormány, és ami ellen a pedagógus szakszervezetek tiltakoznak, az ön szerint megfelelő a pedagógusok teljesítményének szondázására?
Diplomatikusan válasz. A minden ilyen kezdeményezés, ami Nyugat-Európában a 80-as, 90-es évektől elindult ugyanebbe az irányba, az viharokat kavart, és ez a mai napig így van mindenütt. Tehát ez egy olyan szakma, ahol szentségtörésnek számít, hogyha láthatóvá teszik és nyilvánossá a teljesítményeket, és utána ezeket értékelni is akarják, és végül szankciókat is kötnek ehhez. Tehát itt az érzelmi hullámok teljesen érthetőek. Az elsőkörös kormányzati javaslatok, amik még nem egy kidolgozott koncepció, csak bizonyos elvek, azok meg arra tökéletesen alkalmasak, hogy erről egy társadalmi vita induljon, és a részleteket véglegesíteni még lesz idő a későbbiekben is. Tehát egy ilyen kezdetnek jó, de azért hagy hangsúlyozzam, ez most a kutatói nem, hogy a béremeléseknek általában meg kell előznie a teljesítményértékelési rendszer beindítását.
Ugye azért is érzékeny ez az egész ügy, meg ez az egész téma, mert hogy a pedagógusok szakszervezetének becslése szerint olyan 16 ezer tanár hiányozhat a rendszerből. Ön meg tudja ezt erősíteni? Körülbelül mennyi pedagógus hiányzik ma Magyarországról?
Ez egy olyan számháború, ami mögött a kemény tény, amiről ritkán beszélünk, az a következő. A tanulók száma, a gyerekek száma 1990, tehát a demokrácia kezdete óta jelentősen csökkent, tehát mondhatjuk azt, hogy az elmúlt évtizedekben mondjuk a gyerekek egyharmada eltűnt. A pedagógusok összlétszáma az nem csökkent ennek megfelelően, és ez a drámai adat az egy dologgal magyarázható, hogy a szabad iskolaválasztás és mindenféle iskolatípus és fenntartó nagyvonalú támogatása, ami kétségtelenül a Magyarország egyik oktatási jellemzője volt 1990 óta, oda vezetett, hogy a 90-ben mondjuk két gimnázium volt egy középvárosban Magyarországon, egy nagyobb középvárosban, és ma akár négy is lehet, és az általános iskoláinknak egy jelentős részében alig van gyerek.
Tehát akkor a tanárok száma elegendő Magyarországon?
Hát, ha egy racionalizálás indulna el, akkor nem csak, hogy elegendő, hanem bizonyos helyeken megdöbbentő módon bőségesen elegendő is lenne. Hiába kicsi egy iskola, és hiába alig van benne gyerek, Magyarországon egy rendes közoktatási rendszer van, és a törvény szerint teljes tantestületeket fent kell tartani. Tehát az egészen apró iskolában is, felső tagozaton van fizika, kémia, tanár, tehát nem lehet elhagyni dolgokat azért, mert ők nagyon picik. Na most ezt a kínálatot faluhelyen megteremteni képzett pedagógusokból, ez egy reménytelen vállalkozás, és ha egy finn vendéget hívnánk meg ezekre a településekre, ő hihetetlen, tehát csak rázná a fejét és hitetlenkedne, hiszen már régen járási központokba összpontosítják ezeket a gyerekeket, És Magyarország egy viszonylag gazdag ország, amelyik járási központokban, meg nagyvárosokban tisztességesen fel tudná szerelni ezeket az iskolákat. Százalékokat nem akarok mondani, de hát jóval kevesebb intézményre lenne szükségünk.
Tehát akkor egy teljes strukturális átszervezésre lenne szükség. A falusi iskolák helyett inkább a járásközponti, jól felszerelt nagy intézmények felé kellene törekedni, vagy erre
Nagyon
kellene?
pontosan fogalmaz, igen, de árnyaljuk egy kicsit, tehát az elv, hogy az óvoda és az alsó tagozat, bármilyen kicsi is, az maradjon helyben. Ez nem olyan drága, ugye tanítónéniről beszélünk, és óvónénikről, ez nem olyan drága, és a gyerek, a családja, az otthona, a szülők közelében tud tanulni nagy biztonságban. Érzelmileg is fontos ez, és a felső tagozaton viszont nyugodtan utazhatnak a gyerekek, igen. A finnek 40 éve folyamatosan körzetesítenek, pici lépésekben, tehát nem az van, hogy nincs semmi, és aztán, mint a villámcsapás, az egész rendszert átszervezik 3 év alatt, hanem így folyamatosan figyelik a létszámokat, és folyamatosan nagyon pici lépésekkel, kommunikációval alkalmazkodnak. Én inkább ezt a folyamatos alkalmazkodást látnám célra vezetőnek, és mondjuk el, hogy Magyarországon is zajlik azért ez, tehát van ilyen finom vezérlés, és van ilyen jellegű pozitív irány, de az adatokat ismerve azért az elmúlt 20 évnek az ilyen irányú törekvései nem hoztak áttörést.